a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást kap Miskolc a leégett barlangfürdő újjáépítésének első ütemére, jelentette be Tóth Szántai József, a város polgármestere. A Miskolc-Tapolcai barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete tavaly szeptember 6-án éjszaka égett le. A közel 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált. Később a tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatban az derült ki, hogy a szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. Januártól a kormányablakokban is elindult a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát. Az idei évben is ingyenesen juthatnak tűzifához a kis településen élő nyugdíjasok és családok. A szociális tüzelőanyagprogram 180-200 ezer háztartásnak nyújt segítséget az önkormányzatokon keresztül. Az állami erdészeti cégcsoport egy hónappal a határidő előtt lényegében teljesítette az igényléseket. A tüzelő folyamatosan érkezik a programban résztvevő helyhatóságokhoz, jelentette be az Agrárminisztérium. Rovarszennyeződés miatt az Életfa Élelem Kft. Visszahívta a forgalomból a konyhakész hántolt árpa főzőtasakban 2x 125 g terméket, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a forgalomból kivont termék minőségmegőrzési ideje 2025. február 28. A terméket az Életfa Élelem Kft. Gyártja és az Ocean Magyarország Kft. Forgalmazza. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el. A visszahívott terméket az Ocean áruházakba vissza lehet vinni, és azt a vásárlást igazoló nyugta nélkül is kicserélik, közölte a Nébih. Új innovatív kereskedelmi egységet nyit az Ocean Magyarország a fővárosban. Az okos üzlet lényege, hogy a vásárló applikáció segítségével bármikor be tud menni az üzletbe, vásárolhat és fizethet, közölte a kereskedelmi vállalat. Az új üzletformátum 18 négyzetméteres lesz, napi 24 órás nyitvatartással. Alkoholt és más korhatárhoz kötött árucikket nem árulnak majd. Az Ocean saját márkás termékei ugyanakkor itt is megjelennek. Az üzlet várhatóan február végén nyit meg, közölte a vállalat. 2025-ben a minimálbér 9%-os növekedésével az őstermelők személyi jövedelemadó fizetési kedvezményeihez kapcsolódó értékhatárok is emelkednek. Az idei évre vonatkozó bérmegállapodásnak köszönhetően a 9%-kal növekvő minimálbér szintje miatt ezzel arányos 9%-kal magasabb árbevételi értékhatárok mentén kedvezőbben adóznak majd az őstermelők. Az új értékhatárok alapján, amennyiben az őstermelő a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint általány adózónak minősül, és a 2025 évi tevékenységéből származó bevétele nem éri el az 1.744.800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia és adóbevallást sem kell benyújtania majd 2026-ban. Ha a bevétele ezt az összeget meghaladja, akkor a teljes bevételt figyelembe véve kell a jövedelmét meghatározni. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka képződött köd az északi középhegység tágabb környezetében tartósabban megmarad. A legtöbb helyen viszont változóan felhős időre van kilátás, általában több órás napsütéssel. A ködös tájakon előfordulhat szitálás, illetve este felé északnyugaton kisebb eső, zápor. A Dunántúlon időnként megerősödik, másutt megélénkül a déli-délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között, a tartósan borult párás vidékeken 10 fok alatt valószínű.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Tűntél, mondd, hova tűntél? tűntél, mond, hova tűntél, mond.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, és akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, most te jössz. És jön.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Pintér Csilla életfeladatát két már felnőtt autista fiának szentelt életében találta meg. Mindennapjaihoz kreativitást, erőt, derült, Istenben való bizalma és hite ad számára. Nem könnyű helyzetükben is életigenlő, pozitív hozzáállása hallgatóinkat is bátoríthatja. Az önfeláldozás és az áldozathozattal mennyire volt tetten érhető abban a családban, ahol te felnőttél, abban a közegben? Lelkész édesapád volt.
Hát maximálisan. Édesapám teljes mértékig a szolgálatnak élt. Nem egyszer volt olyan eset, hogy az ebédjét vagy tízszer melegítettük meg, mert mindig jött valaki, és neki mindig az volt a fontosabb. Emlékszem a karácsony estékre, hogy volt, hogy nálunk az angyalka 11-kor jött, mert apu éppen szolgált. Olyanra is emlékszem, hogy a kis trabantjával állt a forgalom a nagy hóba, de apukám ment a kis trabantjával. Úgyhogy neki mindig a szolgálat volt az első. És hát édesanyámnak is, mint papné, hiába volt saját hivatása, de mindig a hívek, a szolgálat, nálunk mindig volt valaki. Vasárnap esténként, délutánonként, hol Magdi néni, hol valaki beült hozzánk és beszélgetett. Anyukám, ha elment a piacra, akkor sose ért haza, mert mindig valakivel találkozott. Úgyhogy én ebben nőttem föl.
Ez pozitívan hatott szerinted a további életedben rád, ez a minta, vagy volt, amiben el akartál ettől térni, vagy lázadtál esetleg valamikor ez ellen?
Hát mondjuk, amikor nem tudtunk megvacsorázni, mert még mindig ott van valaki, akkor az egy kicsit negatívan érintett, de ezen kívül ez volt a természetes. Sőt, inkább felnéztem a szüleimre, hogy ezt így be tudják vállalni, hogy teljesen félretették az egójukat, és abszolút a szolgálatnak éltek.
Benned milyen családkép élt, és hogyan gondoltál arra, hogy egyszer édesanya leszel? Vissza tudsz emlékezni erre?
Hát azt az egyet, az biztosan tudtam, hogy én későn szeretnék anya lenni, mert én egy ilyen későn érő típus voltam, tehát ilyen 20-as éveimben nem tudtam volna elképzelni, hogy én anya legyek. Tényleg későn szültem, és hát természetesen egy ilyen családi minta volt a vágyam, mint ahogy édesapám és édesanyám élt, és ahogy szerették egymást, ahogy felnéztek egymásra, ahogy segítették egymást, de hát ez egy mai világban egy nehezen elérhető kép, azt hiszem, úgyhogy nekem ez nem jött be.
Mit gondoltál, hogy mit áldoz föl az ember a családjáért, tehát, hogy ő is kialakíthassa ezt a családot magának, vagy ezt a jövőt megvalósítsa, ami ott előtted volt? Mit gondoltál, hogy mivel jár ez, mint áldozat?
Konkrétan én nem futottam be akkora karriert, amit féltem volna feláldozni, de ez nem is volt soha célom. Tehát ahogy láttam anyukám szerepét apukám mellett, azért a nagykönyvben az van megírva, hogy minden akár kvalifikált férfi mellett is azért ott van háttérmunkásként egy olyan nő, aki segít egyengetni az útját és a mindennapjait ahhoz, hogy ő nagyot tudjon alkotni. Én nekem megfelelt volna egy ilyen szerep, tehát én soha nem akartam kitörni, és mit tudom én, színésznő lenni, vagy jó, volt olyan vágyam, hogy ügyvéd leszek, de aztán ugye annak idején a lelkész gyerekeket előszeretettel nem vették föl a jogi pályára, tehát ezről hamar le is tettem. És hát a másik az volt, hogy óvónő leszek, tehát mindenképpen, már egész kicsi gyerekkoromban még iskolás sem voltam, amikor már úgy játszottam, hogy én összeszedtem magam köré a gyerekeket, tehát ez valahogy úgy meg volt írva nekem ez a pálya. Én azon nem gondolkoztam, hogy föláldozni valamit.
Az anyai érzéseknek a megélését már fiatal nőként akkor elkezdted, amikor óvónő lettél. Aztán hogy alakult a késői anyasságod?
Óvónőként, aztán férjhez mentem, és aztán jöttek az ikrek. Azért hirtelen két gyerek a semmiből azért az már egy meglepő dolog volt, de hát nagyon örültem neki, és hát csodaszépek voltak, aranyosak voltak, nyugisak voltak. Mindig kérdezték, hogy Csillát, hogy bírod kettővel? Hát nekem akkor meg ez volt a természetes, hogy rögtön egyszerre kettő. Egyik fürdés után másik fürdés, egyik etetés után másik etetés, tehát ilyen 24 órás. Na most ez a 24 órás azóta is megmaradt, mert hát ugye elég korán kiderült náluk. Óvónőként ugye én is észrevettem, hogy a fejlődésük nem úgy zajlik, ahogy kellene. Úgyhogy már 6 hónapos korukban vittük őket mindenhova, és próbáltuk megtalálni, hogy vajon mi lehet az, ami miatt egyszer megfordultak, aztán soha többet. Tehát a mozgásfejlődésük sem úgy indult be, ahogy. És hát elég hamar kiderült, hogy autisztikusak, majd aztán igazolódott is, hogy ők autisták. Azóta hát ugye a óvónői pályámat hasznosítva konkrétan magánóvodát nyitottam a két gyerekemmel, mert 24 órában próbáltam őket fejleszteni, mindent megpróbáltam megtenni. Vittük őket mindenhova, egyik gyereknek sikerült a fejlődését felhúzni, a másik pedig maradt egy elvarázsolt királyfi.
Pintér Csillával beszélgetünk a Lélekhangolóban. Fiaid, Frici és Benedek 22 évesek. Pontosan hogyan zajlanak a hétköznapjaitok? Mit jelent ez, hogy egyikük, ahogy mondani szokták, jól funkcionáló autista, másikuk pedig súlyosan érintett a betegségben?
Hát kaotikusan zajlanak a napjaink, azt mondhatom. Frici már a harmadik vagy a negyedik szakmáját tanulja, először egy számítógépes adatrögzítőit, és azóta pedig a Magyar Gyula Kertészeti Iskolába jár, és ott már a harmadik szakmáját csinálja most. Hát úgy néz ki, hogy ez most már az utolsó lesz, többet nem tanulhat, úgyhogy gondolkoznunk kell, hogy mi lesz vele. Azért azt nem gondoltam volna, hogy szemben ugye azokkal a gyerekekkel, akiknél ugye szó szerint bele van kódolva minden olyan kis apró dolog, hogy önállóan elkezdenek enni, önállóan elkezdenek tanulni, önállóan. Azért nekünk mind meg kellett küzdeni. Másfél éven betellett, amire ők önállóan megtanultak enni. Mert egyszerűen ott volt előttük az étel, bömböltek, nem ettek. Úgyhogy szép lassan erre is rá kellett szoktatni. Eleve, hogy a mozgásuk beinduljon. Dévényi masszás, akkor azt otthon csinálni. Tehát ez egy kőkemény dolog volt. És hát azóta is a Fricikével tanulnom kell, a Fricikével gitározunk, hozzáteszem, nem tudok gitározni, németet tanulunk, hozzáteszem, nem tudok németül, aztán persze csajoznunk is kell, mert hát azért az is egy természetes dolog, hát csajozni sem nagyon tudok, de kénytelen vagyok. Úgyhogy teljes mértékig bele kell folynom az ő életében, mert ő csinálja, nagyon ügyes, de azért irányítás kell hozzá. Gyógypedagógus vagyok, fodrász vagyok, szakács vagyok, takarítónő vagyok, csajozógép vagyok, gitártanár vagyok, és még sorolhatnám, de pszichológus is természetesen, és minden. A másik oldal pedig ott a Benedek, aki pedig abszolút nem kommunikál, ő tulajdonképpen a saját kis világába bezárva él, és konkrétan a nadrágját is nekem kell felhúzni ahhoz, hogy funkcionáljon. Hála jó Istennek, imád kirándulni, szereti a zenét, nagyon kedves bujcis gyerek, de ha fáj a hasa, akkor kőkemény problémák vannak, tehát törött itt már be ablaküveg, a televízióra rácsap, a konvektorra rácsap, hívni kell a gázszerelőt, esetleg azért rajtam is néha nyomokat hagy, tehát ez egy nagyon kőkemény dolog ő vele, tehát lesni minden pillanatát, hogy ezeket a dürohamokat ki tudjuk küszöbölni. Na most ez tényleg 24 órás. És hogyha szerencsém van, és időbe elkapom, akkor nincs semmi baj. Ha valami miatt nem sikerül, akkor elszabadul a pokol, és hát azért azt megélni, hogy bármit tettem vele az elmúlt 22 év alatt, őt nem tudtuk felhúzni, nem tudtuk fejleszteni. Itt az elfogadás egy hosszú út, amire én el tudtam azt fogadni, hogy ő ilyen, őt így kell szeretni. És a Ficikével azt szoktuk mondani, hogy Benedek, ő Bebének hívta magát, amikor még 2 évesen beszélt valamit, mert azért ezt hozzáteszem, hogy 2 évesen még voltak szavai. Úgyhogy azt szoktuk mondani a Ficivel, hogy a Bebe azért született, hogy szeretessük.
Kialakul ez, vagy erősödik például a testvérében, hogy ő is elfogadja, pedig neki is vannak gondjai, és ő is megéli, hogy a hétköznapokban ő más, és ő még fel is fogja, tehát a másik fiad. Hogyan történik az, hogy mégis ez a szeretet megszülessen bennetek, vagy erősödjön meg az elfogadás?
Hát ez szerintem kezdettől fogva, hát azért ők egy pocakban nőttek, itt kezdődött, tehát egymás mellett aludtak, együtt nőttek föl, teljes mértékig egy levegőt szívtak, egy anyjuk van, ugyanazt hallották. Nálunk tényleg mindig a szeretet volt az alapvető, mert máshogy ezt nem is lehetne bírni. Tehát a Frici ezt látta, hogy a Bebét szeretjük. És hát ez neki olyan természetes. Volt már olyan egyébként most pont ebben az osztályban, mert most jár ő először úgymond neurotipikus gyerekek közé, ám bár megjegyzem, 3-nak nincs papírja összesen a 30-ból, hogy valami problémája lenne, tehát ott is van egy csomó problémás gyerek. De amikor bekerült ebbe az osztályba, és ugye mentünk szülőértekezletre, természetesen 3-an, mert hát ugye mindenhol 3-an megyünk, hát ugye Bebét nem is tudom hol hagyni, és hát ott ugye volt olyan kislány, 1 vagy 2, aki kicsúfolta a Bebét. Vagy hát ez mi? Mindegy, ufó, mi ufó. És hát azért a Fricit ez úgy érintette, hogy hát kikérem magamnak, ő nem egy ufó, ő az én testvérem. Tehát ő neki meg ez a természetes, hogy neki van egy ilyen testvére. És nagyon szereti. Furcsa is, hogy néha összebújnak, összeölelkeznek, tehát mi egy ilyen bujcis család vagyunk. Tehát ülünk itt a kanapén, nézzük a tévét, és akkor simogatni kell. És akkor a Bebe néha simogatja a Fricit, Frici néha simogatja a Bebét, tehát nálunk ez természetes. Úgyhogy a Frici ezt úgy éli meg, hogy neki van egy ilyen testvére, sőt, hát ő felelősséget is érez, mert ma arról is beszélünk, hogyha majd én nagyon öreg leszek, majd akkor ő fog minket ápolni, meg a Bebére majd figyelni fog.
Lélekhangoló.
Nem érezted soha túl nagy áldozatként, ez keményen hangzik így, főleg ezek után, amit elmondtál, de amit vállaltál velük, vagy amit kaptál, hogy te magad is áldozattá válsz ennek az életnek, ennek a helyzetnek, ami kialakult így a beteg gyerekek mellett számodra?
Hála Istennek nincsen nagyon időm ilyeneken gondolkozni. Vannak rosszabb napjaim, de hála a jó Istennek, és hogyha tényleg ki kéne emelnem egy tulajdonságomat, amiért a legjobban hálát adhatok, az, hogy meghalok estére, aztán másnapra úgy föléledek, hogy rohanok tovább. Tehát nem gondolkoztam ezen. Én nekem ez az életem, én ezt kaptam, nekem ez a feladatom, másnak meg más. És hogy körülnézek a világban, hát én megmondom őszintén, senkivel nem cserélnék. Őket nagyon lehet szeretni, tőlük is rengeteg szeretetet kapok. Természetesen nagyon nehéz, tehát én most nem fogom azt mondani, hogy hú de könnyű életem van, mert egyáltalán nincs. Tehát néha mázsás súlyok, azt se tudom, hogy hova kapjak, mert az ügyintézéstől elkezdve minden az én felelősségem. Ők diétáznak, tehát napokat állok a konyhába és főzök, imádnak enni, reggeltől estig főzök tulajdonképpen. Úgyhogy van dolgom, tehát nem unatkozom. De nem, én nem érzem, hogy áldozat lennék.
Beszélgettünk itt az előbb még mikrofonon kívül, és azt mondtad el, hogy te úgy gondolod, hogy beteljesíthetjük az életünknek a küldetését a magunk szintjén? Ezt hogyan is gondolod akkor?
Én ezt úgy gondolom, hogy mindenki abban a sors feladatban, amit kapott, vagy amit magának teremtett, mert valahol azért az emberek felelősek a saját sorsukért természetesen, mert mehetnék jobbra is, és én balra megyek, de valahol ebben is azt az isteni vezetést érzem, hogy nekem szükségem volt erre például. Amióta a gyerekek megvannak, azóta egy csomó mindent megértettem. Például gyerekkoromban, meg fiatal felnőttként úgy nem találtam a helyemet a világban. Mit keresek én itt? Tehát mindig olyan idegen volt. Én egy ilyen meleg, féltő, szerető családból jöttem, és ahogy kikerültem, elkerültem főiskolára, ide kerültem Pestre, hát kaptam a pofonokat jobbról-balról. De semmiképpen nem azt a meleg, féltő légkört, amit otthon tapasztaltam. És olyan idegennek éreztem magam. Aztán meglett a két gyerek, na rögtön megértettem, mit keresek itt. Tehát ez egy óriási felelősség, hogy rajtam áll a két gyerek sorsa. És tulajdonképpen ez tart életben, tehát nem vagyok beteg, hála a jó Istennek. Teherbíró képességem hatalmas, hát én hiszek abban, hogy az ember nem kap nagyobb terhet, mint amit elbír. Na néha azért szoktam is vitatkozni a jó Istennel, hogy ó, édes Istenem, köszönöm szépen, hogy ilyen sokra tartasz, de te tartsál már ennyire, hát azért nem vagyok én ilyen erős, na olyankor mindig kapok még egyet, úgyhogy erről már leszoktam, úgyhogy ilyen már nincs. Én hiszek abba, hogy mindenki abban a szituációban, amit kapott, abban állja meg a helyét, és abból hozzon ki a lehető legtöbbet. És hát, ha ez sikerül, akkor szerintem elvégezte a feladatát.
Hogyan segít neked akkor, visszatérve a családi gyökereidhez, a hited ebben, és hogyan alakult ez alatt az utad alatt, amit bejártál?
Ahogy a gyerekeimmel 24 órás kapcsolatban vagyok, ugye jó Istennel is. Tehát ha ő nem segítene, akkor hogy bírnék ekkorát? Hát azért mégiscsak legyünk őszinték azért. Ez a sokféleség, aminek egyedül kell helytállni. Tehát mindenre van erőm abban, aki megsegít. Tehát az én erőm a te erőtelenséged által ér célhoz. Tehát ezek az igék, néha kint a teraszon, amikor úgy van egy kerek percem magamra, akkor szoktam így ezeket mondogatni magamba, és erősíteni magam. Úgyhogy hát enélkül nem ment volna, teljesen egyértelmű. Tehát enélkül nem bírtam volna, hogyha nekem nem ilyen gyökereim vannak. Vagy, ha nem lettek volna ilyen gyökereim, valószínűleg akkor is a Jóisten felé fordulok. Mert nem létezik, hogy ezt másképp lehet bírni. Egy olyan erős gerincet ad nekem a hitem, hogy tudom, hogy a legnagyobb problémában is a Jóisten rám néz és segít. Egy dolog, hogy ne én akarjam, mert hogyha én erőlködök, akkor nem mindig megy. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy a magam módján, amit tudok, megcsinálok, nyilván hiányosan. És akkor leülök, és azt mondom, hogy Istenem, én megtettem, amit tudtam, most te jössz. És jön.
Lehet ezzel bíztatni olyanokat is, akik még talán nem fordultak Istenhez, vagy nem ilyen gyökerekkel rendelkeznek, és nem volt nekik meg ez a muníció, és akkor kaptak egy beteg gyereket, vagy többet is?
Szerintem csak ezzel lehet. Csak ezzel lehet. Egyrészt megérteni, miért. Mert nyilván minden emberben, aki kap egy beteg gyereket, rögtön az első kérdés az, hogy Uram, hát miért pont én? Vagy ha nem Uram, akkor is miért pont én? Ugye van egy lázadási időszak. Másik fázis, amikor az ember mindent megpróbál, és akkor ugye ez élteti. És amikor esetleg nem történt meg az a várt hatalmas változás, na olyankor szoktak az emberek olyan mély pontra kerülni, hogy vagy tönkre mennek, és hát nem egy beteg gyereket nevelő anyuka halt már bele rákba, pszichiátriai betegség, stb., vagy éppen hagyja ott a gyerekét. Van egy-két apuka, aki ezt bevállalja, vagy épp ott az intézet. És nem tudom őket elítélni, mert aki nem bírja, az nem bírja. Mindenki saját maga tudja, hogy mit bír. De én úgy érzem, hogy a Jóisten nélkül, meg enélkül az alap neveltetés nélkül nem bírtam volna így. Soha nem voltam egy erős gyerek. Hát én emlékszem, hogy első általános iskolába, majd meghaltam a félelemtől, úgy féltem az érettségitől első általánosba. Tehát én egy ilyen gyerek voltam. És nem véletlen kaptam én ezt a feladatot, hogy erősödjek.
Hová is vetnék? Lábadnál megnyugszom én, békességet, mely napról napra átjel. Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én, békességet, mely napról napra táplál. Mert te vagy a menedék. Lábam kimentett mindig a bajból. békem, és te vagy a segítségem. Lábam kimentett mindig a bajból. Hová is mehetnék? Hová is mehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Békességem mely napról napra táplál. Mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem. Lábam kimentett mindig a bajból.
Hogyha Jézus Krisztus áldozata jut eszedbe, vagy rá gondolsz, akkor mit jelent ez neked?
Először is egy példát, hogyha ő képes volt meghalni értünk, akkor már hogy ne lennék én képes a két gyerekemet nevelni. Erőt hozzá lehet fordulni, mindenképpen egy erős várat, egy erős gerincet ad.
Frici hogyan áll Istenhez? Tudsz vele beszélni róla?
Hát a Frici, hogyha nem olvassa el a napi kijelölt 126 igét, teljesen mindegy, hogy éppen mit csinálok nekem, akkor le kell ülnöm, el kell olvasnia, és akkor én nekem azt el kell magyaráznom, hogy miről van szó. Ő jár a Deák térre, ifire, sőt, ő most abban találta meg a kis élet célját, hogy ő most Teréz apuskodik. Tehát ő mindenkinek mindenben segít. Néha el kell neki magyarázni, hogy a nénit azért nem kell átkísérni a zebrán, hanem akar átmenni. Minden áldott nap reggel este hosszasan imádkozik. Tehát én úgy érzem, hogy neki is van egy Isten hite, úgyhogy persze, hogy lehet vele, sőt, vele is csak így lehet. És neki is azért az Isten hit, amikor olyat csinálna, ami esetleg nem helyes, akkor ez egy ilyen visszatartó erő is. Amikor esetleg félelmei vannak a jövőjével szemben, akkor ez egy bizakodás. Aztán, ha valami nem úgy jön össze, ahogy ő szerette volna, akkor ez egy olyan segítség, hogy ennek így kellett lenni, kisfiam, majd meglátod, hogy miért így kellett. Neked ebből meg kellett tanulni valamit. Nem baj az, hogyha ha hibát követtél el, nem baj az, hogyha most ez nem sikerült. Pont ettől fog sikerülni majd legközelebb. Tehát, hogy ezt is megérteni. Nekem ez egy hatalmas segítség az ő nevelésében. Hatalmas segítség.
Igen, ahogy ezeket mondod, nem is tudom elképzelni, hogy enélkül mibe kapaszkodhat az ember. Hogyan tud pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, amikor a közeli és távoli reménység is egészen más felé mutat, mint egészséges gyermekekkel. Milyen jövőt szeretnél nekik, vagy kérsz nekik Istentől, vagy képzelsz el?
Azt hiszem, hogy a jövővel kapcsolatban valószínűleg egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy nagyon ritkán szoktam gondolkozni, mert minden napnak elég a maga feladata. Tehát gyakorlatilag mi csináljuk a dolgokat, és olyan fajta jövőképünk, legalábbis nekem olyan fajta jövőképem nincs, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, mert akkor azért kétségbe esnék. Tehát jelen pillanatban Magyarországon nem úgy áll az autistáknak a gondozása, hogy például egy Benedek típusú gyereket, hát ebben mondjuk rossz belegondolni. Ebben rossz belegondolni, és nem is gondolok bele. Itt megint csak a hit az, ami tovább visz, hogy hiszek abba, hogy akkor majd, amikor szükséges lesz, akkor majd elrendeződik. Ami nem azt jelenti, hogy akkor most malmozunk és ülünk össze egy kézzel, és akkor várjuk a sürgalambot. Itt megint csak az van, amit én tudok a magam kis szolid, szerény módján meg fogok tenni, meg is tettem eddig is, és most én hiába próbálnék például a Benedeknek egy olyan intézetet keresni, ahova majd, ha én 120 éves leszek, őt berakom, mert az az intézet 86-szor megszűnik, vagy még nincs. De én hiszek abban, hogy majd amire kell, addigra vagy történik egy olyan csoda, mert én még azt sem tartom kizártnak, hiszen azért a Bibliában számtalan csodának voltunk tanúi. Nem bután és balgán hiszek ebbe, de nem zárom ki. Miért ne ébredhetne föl a Benedek? Hiszen tulajdonképpen az autizmusról oly keveset tudunk. És amíg nem tudjuk, hogy mi és hogyan, addig én hiszek abba, hogy ő akár egy pillanat alatt észhez tér. Ez az egyik. De ha nem, azt is elfogadjuk, akkor viszont hiszek abba, hogy az ő helyzete elrendezve. Ez mondjuk az én jövőképem, amit mondtam, mert hát ugye a Benedek nem hiszem, hogy ezen gondolkozna, bárki tudja. Na most a kis frigyesemnek a jövőképe az már nehezebb. Mert ő úgy képzeli el, hogy ő majd, hogyha itt ezt a kertészeti iskolát befejezi, ő majd egy olyan vállalkozást fog nyitni, tehát nekem el kell költözni vidékre, és nekem kell vennem ott majd egy házat és telket, és majd ő ott valamit turfúr, hogy majd ő, ugye a két családtagját, ha öreg lesz, akkor el tudja tartani. Na most itt ez megint egy nagy felelősség, hogy most törjem le a szarvát? Nem. Hagyjam abban a hitben, hogy ezt meg tudja csinálni? Nem. Na most akkor mit csináljak? Megpróbálom őt is arra rávenni, hogy kisfiam, most van, most tanulunk, most azért tanulunk, hogy valamit tudjunk csinálni, és most nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd 5-6-7-8 év múlva, mert most én elképzelhetetlennek tartom, hogy ő majd önmagától egy vállalkozást nyisson. Azt el tudom képzelni esetleg, hogy egy olyan földművelő társasághoz csatlakozva, majd ott eltúrjuk a földet együtt, az úgy igen. És ebben is bízom, hogy majd ha eljön az ideje, akkor találunk egy ilyet. És akkor őnek is meg lesz a kis jövő. Úgyhogy egyelőre ez a jövőkép, de még egyszer mondom, nem igazán ez foglalkoztat. Tulajdonképpen ez a boldog vakhit az, ami most itt nekem kell ehhez, hogy tudjam, hogy ez majd 10 év múlva is rendben lesz. És hát természetesen a Jóisten ad egészséget ahhoz, hogy én még 90 évesen is el tudjam őt látni. Tehát sokáig kell élnem.
Nem akarom felbolygatni benned az elégedetlenséget, de mégis most egy évelei beszélgetésen vagyunk. Mi az, amit magadnak szeretnél a gyerekektől függetlenül, és kívánsz?
Hát ez azért nehéz kérdés, mert jelen pillanatban pont azon gondolkoztam, hogyha most egy jó tündér ide leszállna nekem, és azt mondaná, hogy na Csilla, akkor most egy hétre átveszem a két gyereket, és azt csinálsz, amit akarsz, hát bizony bajba lennék. Konkrétan bajba lennék, mert én ezt már úgy megszoktam, és hogyha véletlenül, mit tudom én, a Frici nincs velem, akkor már hiányzik, tehát nem, tényleg nem tudok mit mondani. Talán egy dolog, amire néha vágynék, a következő. Megmutatom.
Kinézni üres tekintettel a fejedből.
Nézni bambán bele a vakvilágba, és nem gondolni semmire, és hogy akkor nem jön át a gyerek, és akkor nem kér enni, vagy a Frici nem szól bele, hogy de akkor most anyu, ezt csináljuk meg, hanem csak néha így nézni ki a fejemből. Ez az egyik vágyam. Hát a másik vágyam az tényleg konkrét, hogy úgy mehessek el majd annak idején nagyon-nagyon sokára. Nagyon-nagyon-nagyon sokára, hogy biztonságban tudjam a két gyereket, de ez már megint csak a gyerekekkel kapcsolatos. Lehetséges, hogy totálisan átszublimáltam magam a két gyerekbe, mert nem tudnék most mondani. Utazni szerettem volna még esetleg világot látni, na, ha ez az egy még, de hát azt is csak úgy, hogy biztonságban tudjam a két gyereket közben, mert különben inkább nem utazunk. Egy-két alapérzelmet tudnék felsorolni, ami a legfontosabb vágyam. Szeretet, szabadság, békesség, boldogság, biztonság, hit, hála, harmónia, megelégedettség, nyugalom, öröm, kiegyensúlyozottságot mondtam, vidámság. Ezeket szeretném érezni.
Úgy látom, hogy ebből elég sok megvan benned. Azt tapasztalom itt ebben a pár órában, amit már együtt töltöttünk.
Igen, igen, törekszem rá, általában megvan, ami még nincs, azon dolgozunk, és tényleg bízom abban, hogy a Jóisten elém sodorja mindig azokat a dolgokat, amik ezeket az alapérzelmeket aztán továbbiakban is kiválthatják és fenntarthatják.
Beszélgető társam Pintér Csilla két autista fiával való közös életéről beszélt nekünk. Frici jól funkcionáló, Benedek súlyos mértékben autista fiatalember. Csilla meleg, szerető lelkész családból indult, onnan merítette hitét, áldozatkészsége példáját. Beszélgetésünket többi interjúnkkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve a Spotify-on Lélekhangoló című podcastként. Az Evangélikus Rádió Misszióban várjuk üzeneteiket, e-mailen az evmis@lutheran.hu címre, illetve SMS-ben a 0620-620-3679-es számon. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egy viszonylag új liturgikus ünnep a mai, egyházunk 2020 óta tartja meg az évközi harmadik vasárnapon Isten igéjének ünnepét. Isten igéjével, szavával, üzenetével kapcsolatban lényeges fogalom a sugallmazás, amelyen azt értjük, hogy a Szentírás könyveit a szerzők nem maguktól írták, hanem az Isten által közölt üzenetet, az általa sugallmazott szavakat jegyezték le. A bibliai szövegek szerzője tehát maga Isten, aki emberek közreműködését vette igénybe, hogy mondani valója, üzenete írott formában rögzüljön. Mindennek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a szentírási szövegekhez közeledjünk és azokat helyesen értelmezzük. Nem tekinthetjük ugyanis csupán emberi munka eredményének, hanem Istentől származó szavakként kell olvasnunk azokat. Éppen a sugallmazás, az isteni szerzőség és eredet biztosítja a Biblia értékét, benne valóban az üdvösségre vezető igazságot találjuk meg. Valahányszor a Szentírás olvasásába kezdünk, tudatosítsuk magunkban a sugallmazás, az isteni szerzőség tényét, mert különben legfeljebb egy történész kíváncsiságával fogjuk olvasni a régi szövegeket, és alig ha vesszük észre, hogy általuk maga Isten szól hozzánk. Az egyház életében különleges helye és szerepe van Isten igéjének. Isten szava hirdetésének, hallgatásának és ünneplésének sajátos helye a liturgia, azaz a szentmise és a többi szertartás. Minden liturgikus cselekmény jó alkalom arra, hogy az egyház teljesítse küldetését, az isteni üzenet hirdetését, a hívek pedig befogadják ezt az üzenetet. Isten igéjének olvasásához érdemes nyugodt körülményeket biztosítanunk, olyan helyet és időt találnunk, ahol és amikor valóban oda tudunk figyelni Isten hozzánk szóló üzenetére. Nagyon dicséretes, ha valaki például reggelente munkába menet a vonaton vagy az autóbuszon elolvas egy-egy részletet a Bibliából, amely megadja annak a napnak az alaphangulatát. Talán csak egyetlen mondatot jegyez meg az olvasottakból, de ez a gondolat elkíséri a nap folyamán. A közlekedés forgatagában, a nyüzsgő embertömegben azonban nem lehet igazán elmélyülten olvasni. Ezért, ha naponta nincs is rá lehetőségünk, legalább hetente egy alkalommal szánjunk több időt a Szentírás olvasására. Minél több időt szánunk Isten üzenetének olvasására, annál jobban fog számunkra kirajzolódni Isten terve, annál világosabbnak látjuk azt az életutat, amelyet Isten szándéka szerint be kell járnunk, és annál jobban megértjük hivatásunkat. Az olvasása során érdemes kiszűrnünk a zavaró tényezőket. Olvassuk úgy a Bibliát, hogy közben nem gondolunk azokra a hírekre, amelyeket az újságban vagy az interneten olvastunk. Nem gondolunk azokra az eseményekre, amelyek aznap történtek velünk. Olvassunk odafigyelve, elmélyülten, az Istennel való találkozás vágyával. A Szentírás által Isten akarata tárul fel azok számára, akik készek Isten szándékai szerint élni. Isten megszólít minket, elmondja, hogy miként lehet teljes és boldog az életünk, lehajol hozzánk, hogy magához emeljen minket. Legyen meg bennünk a kíváncsiság vágya, a felfedezés vágya. Igen, szeretnénk valami újat felfedezni, új üzenetet kapni adott élethelyzetünkre. Szeretnénk jobban megismerni Isten üzenetét, szeretnénk egyre jobban megérteni szavait, szeretnénk erőt meríteni ahhoz, hogy az olvasottakat meg is valósítsuk életünkben. Csak akkor válhatunk az Úr tanítványává, ha nap mint nap olvassuk az igazság tanítását, és életünket ehhez igazítjuk. Amikor elmerülünk Isten szavának olvasásában, akkor Isten bevon minket életébe, párbeszédre lép velünk, közli velünk mondani valóját és válaszol kérdéseinkre, miközben mi is elé tárhatjuk gondolatainkat és érzéseinket. Legyünk Isten igéjének hűséges hallgatói, hogy annak hiteles hirdetői is lehessünk. Urunk Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el. Isten elküldte fiát, hogy véghez vigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket. Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, káptalani szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, melyet Michele Gervasoni káplán mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Zenei szolgálatot végez a Ciszterlánc énekegyüttes, művészeti vezető Faludi Zsuzsanna. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!